Isten igéjét ma Máté evangéliumában fogjuk felolvasni a 7. részből, a 24-től a 29. versekig. Aki tehát hallja tőlem ezeket a beszédeket, és cselekszi azokat, hasonló lesz az okos emberhez, aki kősziklára építette a házát. És ömlött a zápor, és jöttek az árvizek, feltámadtak a szelek, és nekidőltek annak a háznak, de nem omlott össze, mert kősziklára volt alapozva. Aki pedig hallja tőlem ezeket a beszédeket, de nem cselekszi, hasonló lesz a bolond emberhez, aki homokra építette a házát, és ömlött a zápor, és jöttek az árvizek, feltámadtak a szelek, és beleütköztek abba a házba, az összeomlott, és teljesen elpusztult. Eddig Isten igéje, imádkozzunk. Hálát adunk neked, mennyi édesatyám, azért, hogy te nem akarsz minket úgy hagyni, ahogy vagyunk. Nem akarsz minket úgy hagyni, ahogy ránk találsz az életben. Köszönjük neked, hogy azért küldted a te fiadat, az Úr Jézust, hogy az ő vére által megtisztítson minket, megújítson minket, és a munkája során, ahogy a Szent Lelked beleköltözik a mi életünkbe, átformáljon minket a te fiadnak, Jézusnak a képére és hasonlatosságára. Köszönjük neked, hogy ez valójában a földi életünk célja, hogy rólad tegyen a mi életünk tanulságot azáltal, ahogy te munkálkozz bennünk. Segíts nekünk abban, hogy lehessünk eszközeid. Segíts nekünk abban, hogy engedjük a te kezed szabad munkálkodását a mi életünkben, adjuk oda magad neked, magunkat neked, hogy te tudjál minket formálni és alakítani. Kérünk téged, szóljál ma hozzánk. Mutasd meg nekünk, hol vannak az életünkben olyan dolgok, amelyek homokra vannak építve, amelyek nem állják meg az idő próbáját, amelyek csak ideig valók, amelyek összeomlanak, ha megpróbáltatás éri őket. Köszönöm neked, hogy te lehetsz a mi életünkben az igazi alap, az igazi szikla, amire építkezhetünk, és benned soha nem fogunk megrendülni, benned soha nem fogunk csalatkozni. Kérünk téged, hogy szólhasson ma te igéd egész hazánkban, népünk között, add, hogy vezetőinknek is szólhasson a te igéd, és népünk vezetői is megismerhessenek téged, és te szerinted való módon tudják irányítani ezt az országot. Köszönjük neked gyermekeinket, köszönjük azt az ajándékot, hogy ő hozzájuk is szólhat a te igéd, és kérünk téged az ő életüket is formáld, hogy tovább tudják vinni ebben a nemzetben a te irántad való szeretetet. Így kérünk ma itt közöttünk, ígéretet szerint. Az Úr Jézus nevében imádkoztunk. Amen.
Kedves testvérek, hadd olvassam föl az elhangzott ige folytatása és a hegyi beszéd bevezetéseként szóló két verset is. Amikor Jézus befejezte ezeket a beszédeket, a sokaság álmélkodott tanításán, mert úgy tanította őket, mint akinek hatalma van, és nem úgy, mint az írástudók. Tegnap, amikor készültem, akkor még szép, ragyogó, napsütéses idő volt, és csak este olvastam, hogy 3 napon keresztül fog esni. Így aztán az a példa jutott még délelőtt eszembe, hogy tegyük föl, hogy ma délután el akarunk menni a budai arborétumba. Hát most ez lehet, hogy már nem egy jó választás, de tegyük föl, hogy el szeretnénk menni, és nem tudjuk, hogy hol van, mi kell ahhoz, hogy eljussunk oda. Kell egyszer a cél, a hely, hogy hova szeretnénk eljutni, ugye ennek a címe. De kell egy térkép is talán, vagy valami térképpótló. És az vajon elég, hogy megvan az, hogy mi az úti cél, és megvan a térkép? Az hiszem még édeskevés. Az is egy nagyon fontos, hogy az ember tudja azt, hogy ő maga jelen pillanatban hol van. Ha nem tudjuk azt, hogy hol vagyunk a térképen, ha nem tudjuk kijelölni azt, hogy hol állunk a térképen, akkor nincs értelme annak, hogy jobbra tarts, vagy balra hajts, akkor nem tudjuk viszonyítani az útirányt sem, nem tudjuk értelmezni az útvonalat sem. Nagyon fontos az, hogy tudjuk, hogy hol vagyunk. Persze ma talán mondhatjuk azt, hogy hát nem térképet használhatunk, hanem navigációs rendszert, valami GPS-t, de hát annak is látjuk azt, hogy kell az, hogy tudja maga a készülék, hogy hol van, hol helyezkedik el. Különben, hogyha nem várjuk meg, míg megtalálja önmagát, míg a műholdak segítségével értelmezni tudja az ő pozícióját, akkor megint csak nincs értelme annak, hogy azt mondja, hogy jobbra tarts, vagy balra menj, mert esetleg egy szomszéd városban van. Még onnan tervezi az utat. Nem tudom, hogy ki hányszor, hogyan tapasztalta ezt. Nagyon fontos azt tudnunk, hogy hol vagyunk az adott pillanatban. És azt hiszem, ugyanígy van ez az Isten országában is. Amikor Istent keressük, amikor a mennyországba igyekszünk, akkor nagyon fontos azt tudnunk, hogy hol vagyunk, hogy hol vagy ebben a pillanatban. Egyszer egy írástudó ment oda Jézushoz, és föltette neki azt a kérdést, hogy Mester, melyik a legjobb, melyik a legfőbb az összes parancsolat közül? És Jézus megválaszolja neki, hogy melyik a legfőbb parancsolat. És nagyon helyesli ez az írástudó Jézus válaszát, és azt mondja, jól van, Mester, helyesen mondtad, hogy egy Isten van, és rajta kívül nincsen más. És ha szeretjük őt teljes szívünkből, teljes elménkből és teljes erőnkből, és ha szeretjük fele barátunkat, mint magunkat, sokkal több az minden égő és véres áldozatnál. Helyesli, amit Jézus mond. És aztán Jézus pedig azt mondja, hogy nem messze vagy az Isten országától. Ami azt jelenti, hogy nem messze vagy, de nem vagy benne. Pedig bizonyára ez az írástudó úgy ment oda Jézushoz, hogy tudja, hogy ő benne van az Isten országában. És Jézus azt mondja, hogy a majdnem, meg a nem messze, az még nem azt jelenti, hogy benne. Hogyha majdnem elértem a vonatot, akkor az azt jelenti, hogy lekéstem. Mindegy, hogy az orrom előtt csukta be az ajtaját, vagy éppen még láttam, ahogy kisiklik a pályaudvarról, vagy egy órával késtem le, azt jelenti, hogy nem vagyok a vonaton. A majdnem az még azt jelenti, hogy kívül vagyok. Ha nem messze vagy az Isten országától, akkor az azt jelenti, hogy nem vagy benne. Kedves írástudó, nagyon jó, hogy ilyen jól látod az Isten dolgait, és nagyon jó, hogy jól ismered az Isten dolgait, de sajnos még igyekezned kell egy kicsit. Még valamin el kell gondolkoznod. Roppant fontos tehát tudni azt, hogy hol vagyok a térképen. Egy örök életre szóló kérdés. Lejjebb lehetne venni, mert nagyon visszhangzom. Köszönöm. Amikor először mentem a Újpestre, a metróval mentem, és onnan az aluljáróból még föl kellett mennem. És hát nem tudtam, hogy hol kell, melyik lépcsőn elindulni, ott aztán lehet gondolkozni, hogy merre kell fölmenni ahhoz, hogy a célomat elérjem. És amikor fölértem, akkor láttam azt, hogy hát pont a másik oldalon kellett volna följönni, úgyhogy mehetek vissza. Nagyon fontos azt tudni, hogy hol vagyunk, hogy honnan indulunk el, hogy aztán tudjuk azt, hogy merre lehet fölmenni, merre lehet elmenni. Ma délelőtt hadd tegyem föl így a kérdést nem csak a tinédzsereknek, hanem talán mindenkinek, hogy tudod-e azt, hogy hol vagy? Hogy tudod-e azt, hogy az Isten országában vagy-e? Hogy benne vagy-e az Isten országában, vagy pedig úgy, mint az írástudónál Jézus azt mondta, hogy nem messze vagy. Az emberi léleknek, az emberi életnek a legégetőbb kérdése az, hogy megválaszoljuk, hogy meg tudjuk válaszolni azt, hogy hol vagyunk Isten országához viszonyítva. Persze lehet gondolkozni, meg firtatni, hogy most erre lehet tényleg egy konkrét igent vagy nemet mondani, lehet erre határozott választ adni? Vagy pedig úgy van bennünk ez a kérdés, hogy ha előkerül valamilyen úton, módon, hogy hát ez egy kellemetlen kérdés, kellemetlen érzéseket támaszt, majd egyszer megtudjuk, lesz, ami lesz. De Isten igéje azt mondja, hogy igenis erre lehet határozott választ adni, sőt, igenis erre kell határozott választ adni. És nem azért, mert mi olyan nagy hívők vagyunk, mert mi tudjuk, hogy mi meg hogy van, hanem azért, mert nekünk egy hatalmas Istenünk van. És az Isten nem csap be, nem emberő, hogy hazudjék, és azt olvassuk, hogy tegnap és ma és mindörökké ugyanaz. Ami Urunk és megváltunk, tegnap és ma és mindörökké ugyanaz. És ragaszkodhatom ahhoz, amit ő mondott, ragaszkodhatom az én Istenemhez, és nem az én erényeimet kell sorolnom, és nem az én jó tetteimet, mert akkor megmarad a bizonytalanság. Lehet Istenben, a szilárd, változhatatlan Istenben fogóckodni, ő hozzá ragaszkodni, és ő hordoz bennünket a tenyerén. Valaki egyszer úgy fejezte ki, hogy az embernek teljesen mindegy, hogy 10 cm-rel van a víz színe alatt, vagy éppen 10 méterrel. Ha nem húzza valaki ki onnan, akkor meghal. Márpedig tudjuk azt, Isten beszél arról, hogy mi a bűnök tengerébe születünk bele. És legalább 10 cm-rel a víz felszíne alatt lubickolunk, míg nem egyszer örökké meghalunk. És igenis szükségünk van a mi megváltónkra, hogy kihúzzon bennünket onnan, mert mi magunkat nem tudjuk a hajunknál fogva kihúzni, meg semmilyen úton módon. Szükségünk van arra az erős kézre, aki kihúz bennünket onnan. És hogyha ez megvan, hogyha határozottan tudom azt mondani, hogy igen, engem az én Istenem, az én megváltó megváltott, kimentett, akkor van értelme azon gondolkozni, hogy hogyan haladjunk az úton. Nagyon fontos tehát azt tudni, hogy jelen pillanatban hol vagyunk. Aztán onnan lehet azt mindazt megfogadni és megtartani, amiről Jézus is itt a hegyi beszédben beszélt. A felolvasott igeszakasz a hegyi beszédnek a vége, a befejező része. Jézus tanította a sokaságot, és végül azt mondta, hogy ha valaki ezeket hallja és megtartja, akkor az olyan, mint az az okos ember, aki kősziklára építette a házát. Aztán jött a szélvész, de nem tudott ártani annak a háznak. De hogyha valaki hallja ezeket az igéket, és elereszti a füle mellett, és csak egy jó érzés marad meg benne talán, az az ember olyan, mint az a bolond ember, aki a szép, gyönyörű szép kacsalábon forgó palotáját a homokra építette, mert amikor kimossa alól a víz a homokot, akkor összedől. És végül Máté megjegyzi, hogy a nép, amikor hallgatta őt, álmélkodott és elcsodálkozott, és megdöbbent, hogy hát hogy beszél Jézus. Hogyan lehet az, hogy így beszél, ilyeneket mond? Hát ők még ilyeneket nem hallottak. Hát hogy lehet az, mit hallottak? Abban az időben az ő tanítóik úgy beszéltek, hogy volt egy bibliai szöveg, és akkor megmondták azt, hogy ki mit mondott róla. Például itt a hegyi beszédben Jézus a régieket idézi, hogy hallottátok, hogy megmondatott, ne őj. És aztán jöttek a régi tanítók, és elmondták azt, hogy na ez mit jelent. És valaki azt mondta, hogy hát ugye ezt Noénak mondta először az Isten, a Mózes első könyvében, még a legelején, a 9. részben, hogy aki ember vérét ontja, annak vérét ember ontsa. És azt mondták az okosok, hogy hát ez nem az izraelitáknak szól, hanem a pogányoknak, akik nem zsidók. Mert nekik majd máshol lesz ez éles, a Biblia másik pontját. Aztán jött egy okos ember, aki azt mondta, hogy hát ez az embriógyilkosságról szól. Aztán jött egy másik okos ember, aki azt mondta, hogy nézzük meg, hogy ki az, aki a bosszúálló, hogy ki lehet, az a apa lehet, vagy a báty, vagy milyen életkorú. Sok minden okos ember jött, és hozzátette a maga okosságát. És ezek így gyűltek, és szájhagyomány útján, de bizonyosan öröklődtek. És Jézus korában már abból állt az ige magyarázat, hogy elmondták, hogy igen, van egy bibliai szöveg, Rabbi X ezt mondta, Rabbi Y azt mondta, ez a tanító azt mondta, ez meg így fogalmazott, és akkor ezt így szépen felsorolták. De Jézus, amikor szól, akkor azt mondta, hogy én viszont ezt mondom. Később, amikor leírták a hagyományokat, ezeket, hogy melyik rabbi mit mondott, akkor azt annak megfelelő formát is adtak. Képzeljünk magunk elé egy olyan újságot, aminek 3 hasábja van. A középső hasában, most leegyszerűsítve mondom, így nagyon jól átlátható, a középső hasában folyik Isten igéje, a Tóra, a Mózes 5 könyve. Aztán jobb oldalon egy híres rabbi az ő magyarázatait fűzi hozzá, bal oldalon pedig a bal hasában egy másik rabbi a maga, vagy sok másik rabbi a maga magyarázatait fűzi hozzá. És ez a két oldal, az egyik rabbi meg a sok másik rabbi, így néha a homlok egyenest az ellenkezőjét mondja, és nagyon szépen elvitatkoznak a Biblia szövege fölött. És gyakorlatilag a Biblia szövegét csak úgy érintik, de ugye elmondják, hogy mit gondolnak ők, vagy ki mit gondolt arról a szövegről. De ez az, hogy amikor Jézus hirdette, Isten igéjét, akkor nem elvitatkozott a szöveg fölött. Hanem azt mondta, hogy én viszont azt mondom. Hogy nem azt mondta, hogy egyik rabbi ezt mondta, a másik tanító azt mondta, ti meg döntsétek el, hogy melyik tetszik jobban. Aztán, hogyha már nagyon elegetek van az egészből, akkor alapítsatok egy új iskolát, vagy oldjátok meg magatok. Ő nem ezt mondta. Ő azt mondta, hogy én pedig azt mondom nektek. Például itt a ne őjjel kapcsolatban, hallottátok, hogy megmondatott a régieknek, ne őj, mert aki öl, méltó arra, hogy ítélkezzenek felette. Én pedig azt mondom nektek, hogy aki haragszik atyafiára, méltó arra, hogy ítélkezzenek felette. Aki pedig azt mondja atyafiának, ostoba, méltó a főtörvényszéki eljárásra, aki pedig azt mondja, bolond, méltó a gehenna tüzére. Olyan, mintha kiegészítené Isten igéjét, Isten törvényét. Olyan, mintha egy félig telt pohár lenne az, amit az ószövetségiek kaptak, és Jézus teletölti azt a poharat, és egy magasabb helyen húzza meg a mércét. Jézus azt mondta, hogy ő betölti a törvényt. De nem csak úgy, hogy megcselekszi azt maradéktalanul, hanem úgy is, hogy teletölti a poharat. És nem azt mondja, hogy ezt meg azt lehetne érteni alatta, meg így meg úgy lehetne érteni, hanem azt mondja, hogy elmondom nektek, hogy Isten hogyan gondolta eredetileg. És ki az, aki így mer beszélni? Ki az, aki megtudja, megmeri mondani azt, hogy az Isten mire gondolt, amikor ezt nektek adta? A törvényadó. A törvényadó szól, és ezt érezhették meg azok a hallgatók, akik Jézus környezetében ott álltak. Akik ámuldoztak azon, hogy hogyan lehet, hogy valaki ilyen hatalommal tanítja őket. Mert a törvényadó szól. És az is benne van egy kicsit, hogy kedves hallgatók, akik halljátok az Isten törvényét, gondolkozzatok egy kicsit. Hogyha ilyen magas a mérce, akkor képtelenség, hogy megtartsátok. Akkor lehetetlenség, hogy legyen egy olyan ember is, aki ezen a földön talán nem haragudott volna úgy, ami Isten ellenes. Aki nem mondta volna a másikra azt, hogy bolond vagy te. Aki ne sértette volna meg a másik lelkét, személyiségét. Lehetetlen, hogy ilyen éljen. És akkor még mindig csak egy parancsolatnál járunk. És az összes többiről még nem is beszéltünk. Jézus beszélt róla. Nem tudjuk kihúzni magunkat alóla. És Jézus azt mondta, hogy igen, ilyen magas a mérce. Keressetek magatoknak egy másik utat, mert a törvényen keresztül nem fogtok üdvözülni. Az Istenhez pedig a törvényen keresztül vezet az út. Nincs más megoldás. És azt mondta Jézus, hogy keressetek egy másik utat, mert van másik út. Mert Jézus élete a másik út. Ő betöltötte a törvényt, megtartotta a törvényt, az Isten elfogadta az ő kereszthalálát, és ezért lehet üres a kereszt fölöttünk, mellettünk, előttünk. Mert Isten elfogadta az ő halálát, és kihozta, feltámasztotta őt a halálból. A törvény alapján nincs igaz ember, de Jézus halála alapján van megigazított ember. Hogy állunk mi ezzel ma? Az a tapasztalatom, hogy egy igehirdetést végig lehet úgy hallgatni, hogy az embernek az esze teljesen máshol jár. És végig lehet úgy is hallgatni, hogy pipálgatjuk a láthatatlan listánkat, hogy igen, ezt mondta, ezt nem mondta, ezt másképp kellett volna mondania, ezt meg nem értem. Miért nem úgy beszél, hogy megértsem? Lehet így is hallgatni Isten igéjét. Azt mondja Jézus itt, hogy aki így hallgatja, és nem változik az élete, az olyan, mint az a bolond ember, aki homokra építette a házát. Előbb vagy utóbb összedül. Biztos, hogy összedül. Ne legyünk bolondok. De végig lehet úgy hallgatni egy igehirdetést is, hogy jaj, de jó, amiket mond. És az ember csókolgatja az újabb egyét, hogy milyen jó és kellemes ez az egész. És fantasztikus. És zseniális. És aztán megmarad egy ilyen érzés bennünk, hogy de jó volt az igehirdetést. Hallottad? Igen, miről szólt? Hát, de olyan jó volt. És nem változik az életünk. És végig lehet olvasni úgy egy bibliai szakaszt, hogy az ember arra gondol, hogy ki mit mondott erről, hol mit olvastam erről, mit jelent a bibliai szakasz, mit jelent az értelme, De anélkül, hogy eljutnék addig a pontig, hogy nekem ez most mit mond, hogy hol szólal meg Isten igéje. Voltak igemagyarázók Jézus idejében is. Voltak, akik tudták, hogy mi hol áll, hol szerepel a Bibliában. Még azt is megmondták, hogy ki mit mondott róla. Nagyon bölcs, nagyon okos emberek voltak. Egyszer Jézus azt mondta róluk, hogy az írástudók és farizeusok a Mózes székébe ültek. Tehát mindazt, amit mondanak, tegyétek meg, és tartsátok meg, de cselekedeteiket ne kövessétek, mert beszélnek ugyan róla, de nem teszik. Bolond emberek, mert nem változik az életük. Jézus maga mondja itt a hegyi beszéd végébe. A sokaság álmélkodott azon, amit Jézus mond, ahogy tanítja őket. Megdöbbentek rajta. De vajon hánynak változott az élete? Hánynak folytatódott másképp az élete? Ezt nem olvassuk a Bibliában, de elgondolkozhatunk rajta. Jézus úgy beszél hozzájuk, mint akinek hatalma van. A törvényadó szólal meg. Mózes az élete vége felé Istentől kap egy üzenetet, amit átad a népnek, és azt mondja nekik, hogy prófétát támasztok nekik, atyuk fiai közül, olyat, mint te. Az én igémet adom a szájába, ő pedig elmond nekik mindent, amit én parancsolok. És ha valaki nem hallgat igémre, amelyeket az én nevemben mond, azt én felelősségre vonom. Károli azt mondja, hogy megkeresem azon. Péter aztán értelmezi is ezt, azt ki kell érteni a népe közül. De Péter nagyon jól értelmezte ezt a pünkösdi beszédébe, hogy eljön majd valaki, aki olyan tekintéllyel rendelkezik, mint Mózes. Miért Mózes? Milyen tekintéllyel rendelkezett? Ő adta a törvényt. Ő közvetítette Istentől a törvényt. És jön még majd valaki, aki ilyen hatalommal lép föl, egy próféta, aki azt mondja, hogy én Isten igéjét mondom nektek. És ilyen nem sok volt, mert senki nem volt a próféták között, aki ilyet mondott volna. Egyedül Jézus volt az, aki teletöltötte a törvény félig üres poharát. Hogy beszélt Elizeus? Úgy, hogy Illésnek a lelke szállt ő rá. És volt Mózesnek is 70 vén, akikre Mózesnek a lelkéből szállt, és úgy tudtak ítélkezni Izrael népe felett. De Jézusra nem valami embernek, egy másik prófétának a lelke szállt, hanem Jézus maga Isten szájából szólta a szavakat. És ez is egy nagy különbség. És mi következik ebből? Látjuk azt, hogy Jézus hatalommal szól, tanít, nagy dolgokat mond, az emberek ámulnak. De az, hogy az ember mond valamit, annak nem feltétlen van következménye. Az, hogy szólunk valamit, ígérünk valamit, annak nem feltétlen van következménye. Annyi következménye lehet, hogyha nem tartjuk meg az ígéretünket, akkor az emberek jól meg is jegyzik. De ahogy Jézus beszélt, az teljesen más volt, mint az emberek, ahogy beszéltek. Egyszer azt mondta Jézus, hogy bűneid megbocsátattak neked. Egy béna embernek mondta ezt. Látható. Látható az annak a következménye, amit mond? Nem. És azt mondja Jézus, hogy mi a különbség, hogy én ezt mondom, vagy azt mondom ennek az embernek, kelj fel és járj, és az az ember felkelt és járt. És látjuk azt, hogy hatalommal szólt. És ahogy az egyiket a szavával meg tudta tenni, ugyanolyan bizonyosak lehetünk, hogy a másikat is meg tudja tenni. Hogyha felkelt az az ember az ágyáról, és pedig béna volt, akkor ugyanúgy igaz ez is rá, hogy megbocsátattak az ő bűnei. Vagy egy vakon született embernek a szemét nem meggyógyította, mert előtte nem volt egyáltalán látása, hanem látást, szemet adott neki a szavával, és nem valami extra kuruzslással. Vagy a természeti erők felett, hogy uralkodott, milyen hatalma volt. Csak annyit mondott, hogy némulj el, és lecsendesedett a szél és a tenger. Csak a szavával. Persze, hogyha valakiben ez nem társul hittel, akkor valami kevés haszna van az egésznek. Látták mindezeket a jeleket, csodákat a farizeusok is, és egyik ponton azt mondták, hogy az ördög hatalmával, a Beelzebub hatalmával csinálja ezt. Mert nem társult hittel. Lehet Jézus dolgait szemlélni a fizikai szemünkkel is olykor. Lehet hallani róla. Lehet másik embernek az életében szemlélni. De ha nem párosul hittel, vajmi kevés haszna van az a mi életünkben. Az ember fiának tehát van hatalma meggyógyítani, és az ember fiának van hatalma a bűnöket megbocsátani. És Jézusnak van hatalma a mi bűneinket is megbocsátani, és a mi életünket is megtartani. Hatalma van az életünket az örökké valóságra megtartani. Hatalma volt bennünket megváltani, hatalma van megmenteni, és megtartani, és az örökké valóságba bevinni. Erre Jézusnak mind hatalma van. Újra mondanám, hogy lehet ezt úgy hallgatni, hogy az ember örül neki, hogy milyen fantasztikus és nagyszerű szavak ezek, és lehet az újbögyünket is csókolgatni, mert keni és zsírozza a májunkat, de különbség van a között, hogy az ember ezt hogy hallgatja, és hogy amikor az Isten tenyere ránehezedik, és visszavonul a kis szobácskájába, és azt mondja, hogy én innen addig föl nem kelek, míg Uram megmutatod nekem, hogy te mit mondasz ebből nekem, hogy mi érvényes rám. És nagy különbség van a között, hogy az ember hallja, és hogy a magáévá teszi az Isten beszédét. Ott változik az embernek az élete. Amikor Isten elé kényszerül, amikor Isten beszél vele, addig lehet olvasni, lehet tudni dolgokat, lehet magyarázatokat keresni és találni, és lehet olyan magyarázatokat találni, ami nekem kedves, mert viszket a fülem, és meg lehet találni a magyarázatokat. De amikor Isten szólal meg az én szívembe, akkor változik az élet. Én erre gondolom azt, hogy az ember megtér. Amikor nem csak elmondja a megtérők imáját, nem csak mond valamit, hogy igen, Uram, én hiszem, hogy te minden ember helyett meghaltál, hanem valóban átadja az ő élete fölött az uralmat. És akkor az belül is mást érzünk, és mást látunk, és másképp zeng a kismadár, és másképp fordulunk embertársainkhoz is. Amikor Jézus itt járt közöttünk, akkor azt mutatta az ő puszta jelenléte is, hogy neki hatalma van az emberek fölött. Hatalma van volna bennünket megváltoztatni, de pont azt kérte, hogy mi gondolkozzunk el azon, hogy hallgatunk-e rá, vagy csak magyarázkodunk fölötte. És talán ezt kéri ma is Isten néhányunktól, és kérdezi, hogy hol vagy, hol állsz. Tudod-e azt, hogy benn vagy, vagy még kívül? Hogy szeretnél-e más életet élni? Hogy szeretnél-e olyan életet, amelyik Istennek tetszik, ami Isten előtt kedves? Hogy nem csak róla tudunk bizonyos dolgokat, hanem ahogy Pál apostol olyan szépen fogalmazza meg, hogy Istenből szólunk az Isten előtt a Jézus Krisztus által. Nem nyerészkedésről van szó, hanem a lelkünk és az örök életünkről. Isten adja meg azt, hogy lássuk azt, hogy hol vagyunk, és hogy hol akar, hogyan akar bennünket tovább vezetni, és ő vigasztaljon és bátorítson bennünket csak azzal a gondolattal, hogy neki hatalma van. Imádkozzunk. Úgy állunk meg te előtted, Urunk Istenünk, mint akik tudjuk azt, hogy te nem csak meghaltál értünk, hanem fel is támadtál. Itt vagy közöttünk, hallod a mi hangunkat, és látod a mi gondolatainkat is. Te előtted állunk, akinek hatalmad van az emberek fölött, de nem elpusztítod őket, hanem megváltottad. Te előtted állunk, aki jól ismered a mi gondolatainkat, jól tudod azt, hogy hány és hány ige hirdetést hallottunk már, hányszor hallottunk felőled, és hányszor kellett volna, hogy változzék a mi életünk, és te látod azt, hogy néha ezt úgy magunkban szeretnénk kicsikarni, és megteremni a magunk gyümölcsét, és igazodni a te törvényedhez. Úgy állunk te előtted, mint akiknek sokszor ez nem sikerült. És úgy állunk te előtted, mint akinek szeretnénk megköszönni, hogyha mégis tudtunk jót teremni, jót tenni az életünkben. De szeretnénk előtted úgy állni, mint akik tudjuk, hogy a mi igazságunk az nem bennünk van. Mint akik igazt, úgy valóban helyes, te előtted kedves dolgot magunktól nem tudunk cselekedni. Szükségünk van rád, és olyan sokszor tapasztaljuk ezt a mindennapokban is. Köszönjük, hogy te váltottál meg a mi önigazságunkból, a mi bűneinkből, és drága áron vásároltál meg magadnak. És köszönjük, hogy így lehetünk te előtted, akik nem azt mutogatják, hogy ők már kiérdemelték és megérdemelték ezt a te jóságodat, hanem akik újból és újból a te kegyelmedre szorulunk. És köszönjük, hogy egyikünkről sem mondasz le, hogy volt hatalmad bennünket megváltani, volt hatalmad bennünket megkeresni és megtartani, és van hatalmad bevinni az örökké valóságba. Hogy hatalmad van, hogy a rossz szokásainkból megszabadíts, és akit a fiú megszabadít, valóban szabadok. És lehet, hogy még újra és újra lehúz valami, de mégis a te életed jöhet át, tükröződhet át rajtunk. És mégis te fogsz bennünket a te országodba bevinni. Hadd hozzuk eléd betegeinket, időseinket, akik már nehezen tudnak mozogni és kimozdulni, hogy te vedd körül őket is azzal a bátorító szóval, hogy neked hatalmad van. Minden hitetlenségben és kételkedésben is neked hatalmad van megtartani, és te nem a mi kicsiny hitűségünkre, a mi bizonytalankodásunkra nézel, hanem arra, hogy te milyen hatalmas dolgot tettél értünk. Te beléd segíts kapaszkodni minden nehézségben. És köszönjük neked, hogy eléd hozhatjuk a legkisebbeket is, hogy te óvd és te tartsd őket minden útjukban, gondolatukban, és kérünk azokért, akik valamikor talán hittek, és biztosak voltak abban, hogy te létezel, de minden megkérdőjeleződik. Kérünk, Urunk, hogy szólítsd meg őket, hogy láthassuk a lelki szemeinkkel azt, hogy neked ugyanannyi meggyógyítani egy bénát, és üdvözíteni valakit, és megbocsátani a mi bűneinket, és ugyanaz, hogy jó időt adsz, vagy rossz időt adsz, és mindent a te kezedből fogadhatunk, te mégis változhatatlan Isten vagy. Szeretnénk úgy rád tekinteni, mint akinek hatalmad van fölöttünk is, az életünket megváltoztatni is. Taníts bennünket a te utadon járni. Áld meg a mi mai napunkat, és segíts, hogy a környezetünkben tudjunk téged képviselni a magunk helyén, talán kis dolgokban is, de mégis nem a magunk természete, haragja, hirtelen lobbanékonysága jöjjön át és jöjjön ki belőlünk, hanem a te természeted. Köszönjük, hogy a te lelkeddel lehetséges ez. Köszönjük, Úr Jézus, mindazt, amit értünk, tettél, teszel, és hogy könyörükszé érettünk mind a mai napig. Amen.